13. fejezet. Ha már Lajos király éjszakája is aggodalmak, gondok és nyugtalanságok között telt el, még inkább elmondható ugyanez a burgundi herceg éjszakájáról. A herceg két kedvelt tanácsosa, Himbencourt, Báró és Argenton az éjszakákat rendszerint a herceg hálószobájában töltötte, ahol számukra külön ágyak voltak megvetve. Jelenlétükre azonban soha nagyobb szükség nem volt, mint ezúttal, amikor a herceg kedély állapotát, a szomorúság, a harag, a bosszúvágy és a sértett önérzet annyira feldúlta, hogy bármely pillanatban vulkánszerű kitörésre lehetett számítani. Nem tűrte, hogy levetköztessék, vagy hogy éppen ágyba fektessék, mert alvásról hallani sem akart. Egyik lázas rohamból a másikba esett el annyira, hogy két hű embere komolyan aggódott, hogy az elméje megzavarodik. Amíg a meggyilkolt lüttichi püspök erényeit és szívjóságát az égig marasztalta, s elhunytán érzett fájdalmában arccal az ágyra vetve magát, keservesen zokogott, hirtelen átcsapotta a legáldázabb dürohamba, s a szobában fels alá futkosva iszonyú bosszút esküdött. Szent Györgyöt, Szent Andrást és az ég valamennyi szentjét segítségül hívta, hogy véres bosszút állhasson Vilmos Márk grófon, a lüttichi lázadókon és a gyilkosság értelmi szerzőjén. Ez utóbbi fenyegetése félreérthetetlenül Lajos király ellen irányult, egyúttal elhatározta, hogy magához hivatja a normandiai herceget, Lajos király öccsét, akivel a király áldászharagot tartott, és annak jelenlétében fölszólítja Lajost, hogy vagy mondjon le a koronáról, vagy adja át a hatalom egy részét az öccsének. Még egy napot és egy éjszakát töltött a herceg hasonló zaklatott lelki állapotban, állandóan aggodalommal töltve el a környezetét. Sem levetkőzni, sem aludni nem akart, és most már annyira kimerült, hogy hívei a legrosszabbtól tartottak. Csak lassan, nagyon lassan nyerte vissza önuralmát és nyugalmát, hogy most már tanácsülést is tarthattak, amelyen sok mindenféle ügy került szőnyegre, de határozni nem tudtak. Argenton írta meg, hogy egy futárnak állandóan készenlétben kellett maradnia, hogy bármely pillanatban a normandiai hercegért mehessen, mely esetben pedig Lajos király sorsa alig, hanem hamarosan eldőlt volna, és minden valószínűség szerint a halál lett volna. A dűtől és a bosszúvágytól reszkető hercegnek ilyenkor elég lett volna egyetlen bátorító szó valamelyik tanácsadója részéről, és Lajos király élete menthetetlen lett volna. A higgadtabban gondolkodó burgundi nemes urak azonban a sok enyhítő körülmény figyelembe vételével mégis inkább az enyhébb elbírálás mellett nyilatkoztak, és e tekintetben kiváltképpen Himbencourt bárónak, a Crèvecœur grófnak és Argenton történet írónak köszönhet sokat Lajos király. Őszintén szólva, ez a buzgalom nem volt éppen önzetlennek mondható. Némelyek már is élvezték a király bőkezűségét, másoknak viszont birtokaik voltak Franciaországban, vagy legalább igényt tartottak ilyen birtokokra, tehát bizonyos mértékben függő viszonyban voltak Lajos királlyal. Nos, ez a sok kincs pedig, amelyet Lajos király négy összvér hátán hozott ide, tárgyalások során alaposan megcsappant. A harmadik nap folyamán azonban kicsiben múlt, hogy föl nem borult a helyzet. Campo Basso e napon a tanácskozás során azt a mesét frissítette föl, amely arról szól, hogy a róka azt tanácsolta a vándornak, hogy halálos ellenségét, a kígyót, amely véletlenül a hatalmába került, egyszerűen tapossa szét. Argenton, aki rémülten vette észre, mint borul el a herceg homloka, és mint szór szikrát haragjában a szeme, sietve hívta föl tehát figyelmét arra, hát ha Lajos királynak egyáltalán nem volt része a lüttichi püspök meggyilkolásában, és aki egy anu alól esetleg könnyűszerrel tisztázhatja magát. Mi több? Talán még egészen elfogadható kárpótlást is adhatna azokért a kártevésekért, amiket a lüttichiek között szított zavargások okoztak. De fölhívta a herceg figyelmét azokra a káros következményekre is, amelyek az erőszakos megtorlás nyomán nem csak Franciaországra, de Burgundiára nézve is végzetes katasztrófát jelentenének, és közel áll annak a valószínűsége, hogy a két állam zilált helyzetét és kölcsönös viszálykodását kihasználva, az angolok ismét elfoglalnák Normandiát és Guyennét. Újból fölidézve ezáltal azt az iszonyú háborút, amelyet Franciaország és Burgundia egyesült erővel is csak nagy áldozatok árán bírt szerencsésen befejezni. Argenton nem kívánta ugyan, hogy Lajos királyt bocsássák szabadon, ellenben kössön vele a herceg olyan előnyös szerződést, amely annyira megköti a király kezét, hogy a jövőre nézve lehetetlen legyen számára beleavatkozni Burgundia ügyeibe. Imbecourt és Crèvecœur helytelenítették Campobasso ajánlatát, viszont Argenton tervét sem pártolták, mert efféle szerződést nem tartottak teljesen célra vezetőnek. A herceg figyelmesen végighallgatta tanácsadóinak véleményét, és összeráncolt homlokkal komoran nézett maga elé a földre. Mikor azonban Crèvecœur gróf beszéde közben azt a kijelentést tette, hogy szerinte Lajos királynak tudomása sem lehetett a Schönwald kastélyban lefolyt véres eseményekről, azokért tehát felelősségre nem vonható, a herceg hirtelen fölkapta a fejét, és kihívó tekintetet vetve a szónokra fölkiáltott. Talán te is meghallottad a francia arany csengését, Crèvecœur? Úgy tűnik fel, mintha az én tanácsomban azok az aranyak épp oly vígan csengenének, mint valaha a szentdeníi harangok. Ki meri azt állítani, hogy a háborúskodást Flandriában nem Lajos király szította?
Legkegyelmesebb urunk, felelte Crèvecœur gróf. Az én kezem jártasabb az acél, mint az arany kezelésében, és éppen azért merem állítani, hogy Lajos királynak közvetlen befolyása a flandriai zavargásokra nem lehetett. Legfőjebb talán a csel szövényei adtak alkalmat azok kitörésére. Ezt azonban határozottan merem állítani, hogy a lüttichi püspök meggyilkolásában teljesen ártatlan, hiszen éppen az ő küldötte volt az egyetlen, aki a gyilkosság ellen hangosan és nyíltan tiltakozott. Ha a fenséget parancsolja, ezt az embert bármikor bemutathatom.
Igen, igen, látni akarom, felelte a herceg. Mert hogy is gondolhattál arra, Crèvecœur, hogy mi elfogult bírái lehetnénk valakinek? Ha Lajos király a püspök meggyilkolásában való részesség alól tisztázza magát, a terhére rott többi vétkeit enyhébben bíráljuk el. Ha pedig csak ugyan bűnös, akkor ki meri szigorúnak tartani azt az ítéletet, amely őt kolostorba való visszavonulásra kényszeríti, hogy nagy vétkeit ott levezekelje. De hadd lássuk azt a tanút. A tanácsülést bezárom, most pedig ruhát váltok, mert délben fölkeresem Lajos királyt, akinek bizonyos pontokra vonatkozóan szerződést kell aláírnia. Ha megtagadja, jaj a fejének!
Lajos megmentése, és ami még rosszabb, Burgundia becsülete, igazán kés élére van állítva, mondotta Imbecourt báró Crèvecœur grófnak és Argentonnak, amikor a herceg távozott a teremből. Eredj csak gyorsan a királyhoz, Argenton, te jobban tudsz beszélni, mint akármelyikünk itt. Vigyelmeztesd a királyt arra a viharra, amelyet az ügye itt ránk zúdított, hadd tudja ő is, honnan fúj a szél, hogy hajóját ahhoz képest irányíthassa. Az a meggyőződésem, hogy az a fiatal testőr nem fog olyas valamit vallani, ami a király helyzetét súlyosabbá tenni, nem tudhatjuk azonban, hogy micsoda titkos küldetésben járt ott. Ez a fiatal skót testőr, jegyezte meg Crèvecœur gróf, sokkal bátrabb, sokkal okosabb és előrelátóbb volt, mintsem az ember a korára való tekintettel föltételezhette volna róla. A jelentéséből arra következtettek, hogy a király jellemét, akit szolgál, szépíteni iparkodik. Megyek és fölkeresem őt, nem különben Isabella gróf kisasszonyt. A gróf kisasszonyt? Hát nem azt mondottad-e, hogy kolostorban helyezted el? Úgy is volt, felelte a gróf, csak hogy a herceg parancsára idehozattam, még pedig gyaloghinton, mert semmiféle más alkalmatosságon nem tudta volna megtenni az utat. Betege a nyugtalanságnak és a gondnak, részint azért, mert Emmeline grófnő sorsáról még semmi hír, részint pedig azért, mert bántja a maga dolga is, hiszen szökés által vonta ki magát a herceg gyámsága alól, márpedig a herceg ilyen ügyekben nem érti a tréfát.
Annak híre, hogy Isabella gróf kisasszony a kastélyban időzik, szöget ütött a király fejébe. Tudta ugyanis, hogy azoknak a csel szövényeknek a leleplezése által, amelyekkel ő a két grófnőt rávette arra, hogy Lüttichbe utazzanak, rendelkezésére fog állani az ellene szóló bizonyíték, amelyet ő Zemet Hayreddin kivégeztetése révén akart végképp eltüntetni. Márpedig e bizonyíték erős fegyver lesz a burgundi herceg kezében. Lajos király erre vonatkozóan aggáját fejezte ki Argentonnak, akinek éles látása és kitűnő politikai érzéke sokkal inkább megfelelt az ő céljainak, mint Krévékör harcias szelleme és Imbencourt hűbéres gőgje. Lajos király tehát hízelgő szavakkal akarta a maga javára megnyerni ezt az értékes embert, az ő jövendőbeli történet íróját, és bizony szívesen látta volna a maga titkos tanácsában, ha nem félt volna a burgundi herceg haragjától, amiért egyik legbölcsebb tanácsadóját tőle elcsábította.
Valóban megható, áradozott Lajos király dicsérve Argenton nemesi ellemét, amiért oly hűségesen szolgálja úrát a burgundi herceget. Valóban megható a hűséged a herceg iránt, de ügyét akkor szolgálnád ám igazán eredménnyel, hogyha őt kibékítenéd velem a francia királlyal. Ha megteszed, mindkettőnket hálára kötelezel. Úgy értesültem, hogy itteni fizetésed alig valamivel nagyobb, mint a fő solymári. Ilyen nagy tehetségű és értékes ember számára a bizesz kevés. Franciaország nagy és gazdag, a királyának sok aranya van. Engedd meg, kedves barátom, hogy ezt a fölháborító aránytalanságot én egy kissé kiegyenlítsem. Az eszköz rendelkezésemre áll.
E szavak után a király egy arannyal telt, súlyos erszényt húzott elő. A gyöngéd lelkű Argenton azonban tisztelettel elhárította azt magától azzal, hogy ő teljesen meg van elégedve a hercegtől kapott fizetésével. Megjegyezte azt is, hogy az ő szolgálat készségét ez a pénz úgysem fokozta volna, mert az önzetlen.
Há, különös egy ember, jegyezte meg Lajos király. Hadd öleljem hát meg legalább azt az egyetlen udvari embert, aki ügyes, okos és megvesztegethetetlen egy személyben. A bölcsesség többet ér az aranynál, és hidd el nekem, Filip, hogy szorongatott helyzetemben inkább bízok én a te önzetlen jóságodban, mint megvásárolt segítségében azoknak, akik tőlem pénzt fogadtak el. Bizonyos vagyok abban, hogy te nem fogod tanácsolni a hercegnek azt, hogy visszaéljen azzal a helyzettel, amit az ő szerencséje, vagy az igazat megvalva Filip, az én ostobaságom szerzett számára. Hogy ő visszaéljen vele, felelt Argenton. Arról szó sem lehet. Csak éppen élni fog vele. Na de hogyan? Olyan ostoba nem vagyok, hogy azt higgyem, váltságdíj nélkül úszom meg a bajt, csak ne legyen túl nagy ár. Okos beszédet mindenkor szívesen meghallgatok Párizsban és Plessiben épp úgy, mint Pannonéban.
Hát engedelmével legyen mondva, Sir, jegyezte meg Argenton, Párizsban és Plessiben az okosság mindig olyan halk és félénk hangon szólalt meg, hogy felséged jóformán meg sem hallhatta.
Peromban azonban a szükség hang erősítője harsog, és így az okosság szava parancsolóan zúg a fülébe. Képletesen beszélsz, Argenton, mint aki rossz sejtelmektől van eltelve, amiket azonban el akar titkolni. Beszélj nyíltan, és add tudomra, mit követel tőlem a herceg.
Én csak mint előhírnök jöttem ide, Sir, felelte Argenton. A herceg személyesen teszi tiszteletét, és előterjeszti a föltételeket. Én csak tájékoztatni óhajtom felségedet, hogy e tekintetben mire lehet elkészülve. Például le kell mondani a szám menti városokról.
Tudtam. Erre el voltam készülve, felelte Lajos. Abba kell hagyni a lüttichiek izgatását és Vilmos Márk gróffal való cimboráskodást. Épp oly szívesen lemondok róluk, akár csak a sátánról vagy a pokorról. Tuszok vagy erősségek megszállása révén teljes bizonyosságot kell nyújtani a Sir, arra nézve, hogy Flandriában lázadást soha többé nem szít. Ez már szokatlan kikötés. Hogy egy hűbéres biztosítási zálogot követel a saját uralkodójától? De nem bánom. Megfelelő és illő évi járadék címén átengedi fenséges öccsének, urunk szövetségesének Normandiát és Champagne grófságot. Mert hát a mi urunk szereti ám felséget családját.
Igen, igen. Mondja,
annyira, hogy valamennyi tagjából királyt akar csinálni. Nos, vége van már?
Hát még nem egészen, Sir, felelte Argenton.
A föltételek között lesz az is. Egyezzék bele, felséged, abba, hogy a brötányi herceg aranypénzt verethessen, és hogy magát Isten kegyelméből való fejedelemnek nevezhesse.
Röviden, hűbéresemből csinálja királyt.
Hát, testvérgyilkossá akartok ti tenni engem?
Emlékeztettek rá, hogy Károly öcsém csak rövid ideig lehetett Guyen hercege, mert hamarosan meghalt. Mi marad meg tehát nagy Károly birodalmából az örökösök számára? Mindössze annyi, hogy Remszben olajjal fölkenetik magukat, és hogy mennyezetes trón árnyékában fogyaszthatják el ebédjüket.
Hát, felséged, aggodalmát e tekintetben azzal óhatjuk enyhíteni, hogy társat emelünk föl hozzá a magányos magasságokba, mondott a titokzatos arccal Argenton. A burgundi herceg, noha ez idő szerint még nem tart számot a független királyi címre, jövőre nézve szabadulni óhajt a hódoltság megszégyenítő jelétől, az a szándéka tehát, hogy a hercegi korona fölé királyi ívet alkalmaz, erre pedig a földtekét jeléül annak, hogy birodalma független és önálló.
Erre a kijelentésre Lajos király mód fölött felingerült, és egyenesen lázadásnak minősítette a herceg szándékát, mint aki törvényes hűbérura ellen támad.
Argenton! Argenton! Mondotta a király fejét rázva, és idegesen járva fels alá a szobában. Rettentő bibliai magyarázat ez erre a szövegre. Vae victis! És mit gondolsz, Argenton? A herceg könyörtelenül ragaszkodik ezekhez a föltételekhez? De remélem, hogy ezzel azután mindent elmondottál, hiszen már jóformán minden fényétől megfosztottátok a francia királyi koronát.
Sir, felelte Argenton, ami még hátra van, az már inkább magára a herceg személyére vonatkozik, de mert felségedet is a legközelebbről érinti, ki akarja kérni hozzájárulását?
Paszkedjő! Kiáltott fel a király türelmetlenül. Hát mit akar még többet? Beszélj hát, Filip, talán csak nem azt, hogy a leányomat ágyasának engedjem át neki, vagy micsoda más szégyent akar még velem elkövettetni? Beszélj, Filip!
Nem szégyen, sem megalázás, ször, felelte nyugodtan Argenton, hanem felséged unoka öccséről, az orleáni hercegről.
Aha!
Kiáltott föl meglepetten a király.
A herceg, folytatta Argenton zavartalanul, egy gyöngét érzelmeket táblál Croy Isabella gróf kisasszony iránt. Elvárja tehát a burgundi herceg, hogy felséged épp úgy a beleegyezését adja ehhez a házassághoz, mint ahogy ő a maga részéről már hozzájárult. Felséged természetesen illő év járadékot biztosít a fiatal pár számára.
Soha! Soha, soha!
Kiáltozta a király, szinte magánkívül.
Soha! De soha nem egyezem bele! Inkább hozzanak ide ollót és nyírják le a hajamat, mint a falu bolondjának, hiszen én is ehhez vagyok hasonló. Nyissák meg előttem a kolostor kapuját, vagy a sírbolt száját, tüzes vassal égessék ki a szememet. Hozzák ide a hóhérbárdot, vagy a bürökkel telt poharat, bánom is én, hogy mit, de az orleáni herceg sohasem fogja megszegni azt a hűséget, amelyet leányomnak fogadott, és ameddig én élek, leányomon kívül neki más felesége nem lehet.
Felség, mondotta Argenton nyugodt hangon, mielőtt ez ajánlatot így kereken visszautasítaná, méltóztassék fontolóra venni, vajon e tervnek megakadályozása felségednek hatalmában áll-e?
Lajos király, aki kedvenc tervének meghiúsulását látta, teljesen megtört. Hiszen a terv megvalósítása érdekében küzdött, harcolt, hadat viselt, imádkozott és vétkezett. És most egyszerűen mondjon le róla. Argenton, aki néma szemlélője volt a király rettentő lelki fájdalmának, őszinte részvétet érzette szerencsétlen uralkodó iránt, és vígasztaló hangon mondotta.
Én, uram és királyom, őszinte szívvel osztozom bánatában, és amennyiben az én uram iránt tartozó kötelessége...
Ne!
Meg ne említsd őt többé!
Hallani se akarok róla,
kiáltott föl Lajos király kezeit tördelve.
Károly burgundi herceg nem méltó a te hű ragaszkodásodra. Az, aki hű tanácsadóját még megütni ismeri, aki az ő legértékesebb, legbölcsebb emberét, Tetebotté csúfnévvel illeti.
Jegyzet, Tetebotté, szó szerint csizmás fej. Olyan fej, amelyet csizmával ütöttek meg.
Lehetetlen, ször, hogy a herceg ezt a csúf nevet rám értette volna,
És még hozzá egy idegen uralkodó jelenlétében nevezte volna így az ő hű emberét, kinek tanácsa nélkül még lovára sem ült föl eddig. Nem, ször, az lehetetlen. Lajos észrevette, hogy most érzékeny helyen érintette meg a derék férfiú önérzetét. Enyhíteni akarta tehát a sértés súlyát, s békülékeny hangon, de azért méltóság teljes föllépéssel állott meg Argenton előtt mondván.
Nagy gondjaim és szerencsétlenségem közepette megfeledkeztem a köteles udvariasságról, különben meg sem említettem volna ezt a szót, amelyet annyira zokon vetél tőlem. Viszont te meg azt felelted nekem, hogy lehetetlenségeket beszélek. Ez már a becsületemet érinti. Hát majd elmondom neked, hogyan keletkezett ez a csúfnév. Te, Philippe de Caminé, egy ízben vadászaton voltál a burgundi herceggel, és amikor a herceg a vadászat után a lováról leszállt, azt kívánta tőled, hogy húzd le a csizmáját. Talán észrevette a szemedről, hogy az érzékenységedet sértette meg ezzel a méltatlan kéréssel, megparancsolta tehát neked, hogy te is ülj le a földre, és most ő húzza le a te csizmádat. Most már azután a herceg botránkozott meg azon, hogy te szó szerint vetted a parancsát, és eltűrted, hogy ő húzza le a csizmádat, és olyan dühbe jött, hogy a csizmát a fejedhez vágta, amelyből kiserkedt a vér. Edult fult a herceg, és méltatlankodott, hogy akadt egy alattvalója, aki az uralkodójától ilyen szolgálatot elfogadni kész. E naptól kezdve nevező téged így, és illeti szabadalmazott udvari bolondját, Le Glorieux-t is ezzel a becéző névvel.
Lajos megelégedettséggel szemlélte Argenton arcán azt a változást, amit e történetke fölidézése okozott, és amely alig, hanem mély hatást tett e tudós férfiú érzékeny lelkére. Mintha úgy érezte volna, hogy ezzel az egyetlen csúfolódó szóval sikerült Argentont elidegenítenie a burgundi hercegtől, ellenben rokon érzést ébresztenie benne önmaga iránt. Igaz ugyan, hogy Argenton később, nem éppen a sértő csúfnév, mint inkább régibb keletű sérelmek miatt, kivált a burgundi herceg hívei közül, és átpártolt Lajos királyhoz. Azt azonban meg kell adni neki, hogy ezúttal még teljesen a burgundi herceg ügyét védelmezte, és legfeljebb arra szorítkozott, hogy Lajos király iránt az elkeseredett hangulatot enyhítse. Jó ízűt nevetve, Argenton mindössze ezt az észrevételt tette. Hát nem gondoltam volna, hogy ilyen jelentéktelen tréfa oly sokáig megmarad a herceg emlékezetében, és hogy azt még arra is méltónak találja, hogy idők múltán másoknak is elbeszéli. Ahhoz a csizma húzáshoz hasonló tréfák bizony gyakrabban megestek, mert felséged is tudja, a herceg szereti a tréfát, és e tekintetben nem válogatos. A történetke különben túlságosan ki van színezve. Na, de hagyjuk ezt.
Úgy van, hagyjuk, felelte a király. Igazán nem érdemes, hogy több szót fecséreljünk rá. Most másról van szó. Remélem, Philip, hogy nem tagadod meg tőlem a te bölcs tanácsodat, amelyre olyan nagy szükségem van most ebben a nagy bajomban. A fonál vége a te kezedben van, vezess ki tehát ebből a tömkelekből.
Felség, rendelkezzék velem, és én készséggel szolgálok tanáccsal, hogyha összetudom egyeztetni az én uram iránt tartozó hűségemmel, felelte önérzetes hangon Argenton. A király örömmel vette észre, hogy Argenton ez utóbbi kijelentése inkább csak üres szólam volt, és most ő is helyet foglalva intett Argentonnak, hogy foglaljon szintén helyet vele szemközt. Most azután Argenton lassú vontatott hangon, mintha azt akarta volna ezáltal jelezni, hogy minden szavát jól jegyezze meg magának a király, beszélni kezdett.
Azok a föltételek, amiket én az imént előadtam, már csak enyhített kiadása azoknak a valóban drákói követelményeknek, amelyek azon a tanácsülésen azok részéről hangzottak el, akik felséged iránt ellenérzéssel viseltetnek. Sajnos a herceg inkább hajlott a rossz tanácsadók szavaira, mint ahogy mindig is a szigorúbb és a gyökeresebb megoldást kereste mindenben, noha enyhébb mód is állott rendelkezésére. Úgy van, ez ő, felelte a király. Egy ízben szemtanúja voltam, amikor úszva iparkodott átjutni a folyó túlsó partjára, és bizony kicsiben volt, hogy bele nem veszett, pedig csak 200 lépéssel kellett volna tovább mennie, ahol hidat talált volna. Ha a puszta kedvtelésből képes volt ilyen elhatározásra, képzelhető, hogy mi mindenre képes, ha arról van szó, hogy tekintélyét, a hatalmát növelje. No, de folytasd csak, Philip, mit akartál még mondani?
Főként arra vagyok kíváncsi, melyek azok a föltételek, amelyekhez a herceg leggörcsösebben ragaszkodik.
Mindazok a föltételek, amelyek ellen felséget tiltakozni próbál, felelte Argenton. Soha egy pillanatra ne tévessze ször szem elől a herceget, és legyen minden pillanatban készen arra, hogy utána ereszthesse a fonalat, hogy jól kifújhassa magát, mint a szigorú, meglőtt bálna, amelyet a halász egy vékony kötél segítségével is ki tud húzni a vízből, míg hogyha körül-körözné azt, akkor 10-szer olyan vastag kötelet is szét tudna tépni. Tehát csak engedékenység ször. Hevessége, amely már is enyhült, majd csak fölmorzsolódik, ha ellenállásra nem talál. Ahogy én ismerem a herceget, a legcsökönyösebben ahhoz a feltételhez fog ragaszkodni, amelynél felséged részéről ellentállást tapasztal. Azt azonban már is kijelenthetem, hogy felségednek Vilmos Márk grófról és a Lüttich-hiekről feltétlenül le kell mondania. Hely, mondtam már, hogy akkor lássam őket, amikor a hátamat, felelte a király. Könnyű szívvel mondok le róluk. De nem is érdemelnek kíméletet. A nyomorultak épp akkor lázadtak föl, amikor nekem könnyen a halálomat okozhatták volna vele. A herceg azonban nem csak azt kívánja, hogy felséged mondjon le róluk, hanem azt is, hogy nyújtson neki segítséget is a lázadás leveréséhez, sőt, felséged személyesen legyen jelen, amikor ő a fő kolomposokat megbünteti. A herceg ezzel azt akarja Lüttich-hieknek megmutatni, hogy segítséget Franciaország részéről többé ne reméljenek, és ehhez szigorúan ragaszkodni fog.
De nézd csak, Argenton, okoskodott a király.
Hát, ha el lehetne halasztani valahogy a büntető hadjáratot a Lüttich-hiek ellen, akik ez alatt jobban megszervezkedhetnének, hiszen sokan vannak és harcedzettek. Talán még sikerrel meg is tudnák védelmezni a várost Károly herceg hadaival szemben.
Igen, annak az 1000 íjásznak a segítségével, akiket felséged ígért meg nekik, csakhogy.
Akiket én ígértem meg nekik, vágott közbe a király.
Ne légy igazságtalan irántam, Argenton.
Na csakhogy. E segítség nélkül, folytatta Argenton, rá sem figyelve a király mentegetőzésére, amit felséged most már bizonyára nem küld oda, hogyan tudnának védekezni a Lüttich-hiek, amikor az a rés, amelyet a herceg a szent tróni ütközet után vágott a város falaira, még ma sincs betömve?
Henegó, Brabant és Burgund gyalogosai játszva vennék be a várost.
Ostoba fajankok, jegyezte meg a király.
Ennyire elhanyagolni a saját védelmüket? Igazán nem méltók az én segítségemre.
A következő föltétel azt hiszem közelről érinti felséged személyét, mondotta Argenton.
Ó, gondolom.
Bizonyára az orleáni herceg és Croy Isabella házasságáról van szó, nem de? És ebbe sohasem fogok beleegyezni. A Dauphin, szegény beteg fiam, nem alkalmas a család alapításra, utódról tehát szó sem lehet. Végső mentő gondolatom volt tehát az orleáni herceg és Zsanni leányom összeházasítása, amely gondolat már annyira a szívemhez nőtt, hidd el, Argenton, hogy nem bírok róla lemondani. És különben is. Micsoda embertelen követelés az, hogy féltett politikai terveimet én magam, a saját kezemmel tépjem széjjel, és egyúttal megsemmisítsem egy fiatal pár boldogságát, amely együtt serdült föl.
Na és szeretik-e egymást?
Legalábbis az egyik részről megvan a hajlandóság.
Na de te mosolyogsz, Argenton. Te nem hiszel a szerelem hatalmában?
A felséged engedelmével legyen mondva, felelt Argenton. E tekintetben annyira nem vagyok hitetlen, hogy épp arra gondoltam, azt tanácsolnám felségednek, egyezzék bele szó nélkül az orleáni herceg és Croy Isabella házasságába, mert felségedet mindjárt azzal a kijelentéssel nyugtathatom meg, hogy ebből a házasságból úgysem lesz soha semmi, mert Isabella gróf kisasszony szerelme egészen más személy felé irányul. Attól pedig, hogy a gróf kisasszony kényszerűségből felesége lesz az orleáni hercegnek, félni nem kell, mert Croy Isabella gróf kisasszony kemény fából van ám faragva, aki nem egy könnyen mond le boldogságáról, csak azért, hogy a burgundi herceg akaratát teljesítse. Crevecoeur gróftól tudom, hogy a gróf kisasszony romantikus szerelme egy skót ifjú felé hajlik, aki neki kísérője volt Plessy-től Peronig.
Alig, ha nem az én skót testőröm az Quentin Durvárt.
Azt hiszem, hogy ő az.
Egyszerre került fogságba a gróf kisasszonnyal, akinek társaságában kíséret nélkül utazott.
Akkor hát hála legyen a Szent Szűznek, Szent Mártonnak és az ég valamennyi szentjének,
kiáltott föl örömében a király.
Köszönet a nagy Galeotti Mazzionak, aki bölcsen kiolvasta a csillagokból, hogy ennek az ifjúnak a sorsa szoros kapcsolatban van az enyémmel. Ha tehát Izabella ő miatta szembeszáll a burgundi herceg akaratával, nos, akkor ez az ifjú nekem nagy szolgálatot tett.
Ahogy én Krevekör gróftól értesültem, a gróf kisasszony végsőkig kitart szerelme mellett, és megtagadja a burgundi herceg rákényszerített akaratának teljesítését.
Na de mondd csak, Filip, kérdezte a király. Teljesen kimerítetted ezzel a föltételek egész anyagát, vagy elhallgattál valamit?
Ször, én csak a főbb pontokat ismertettem, amelyekhez a herceg leginkább ragaszkodni fog. Ám de a herceg hangulata olyan, mint a rohanó folyam, amely csak addig folyik nyugodtan tova medrében, amíg valami akadályra nem talál. Hogyha bizonyítékokat tudna találni arra nézve, hogy felséged a Lüttichiekkel és Vilmos Márk gróffal összejátszott, nos, akkor bizony nem jó vége lenne a dolognak. Kósza hírek vannak forgalomban, amelyek szerint Vilmos Márk gróf feleségül vette Croy Emmeline grófnőt.
Ez a bolondos nő annyira vágyott mindig a házasságra, hogy akár a sátánhoz is hozzáment volna feleségül.
De hogy a Márgróf, hát bármi durva lelkületű ember is különben, feleségül vette volna a grófnőt, azon már igazán megütközöm.
Azt is beszélik, hogy Vilmos Márk gróf követe közeledik Perron felé, ami már igazán alkalmas arra, hogy a burgundi herceg haragját a végsőkig fokozza.
Remélem azonban, hogy a Márk gróf nem tud fölmutatni felséged részéről hozzáintézett levelet.
Márhogy én levelet intéztem volna ahhoz a szakállas vatkanhoz,
kiáltott fel haragosan a király.
Nem, Filip, azt nem tettem. Ennyire bolond mégsem vagyok. Ezzel a vademberrel legfőjebb küldöncök révén érintkeztem, és ezeket is a megrögzött tolvajok és rablók közül választottam, hogy szava hihetőségüket szükség esetén nyomban kétségbe vonhassam.
Még csak azt ajánlhatom felségednek, mondotta Argenton búcsúzóul, hogy vigyázzon magára és alkalmazkodjék a körülményekhez. És főként tartózkodjék az olyan beszédtől a herceggel szemben, amely inkább billik felséged méltóságához sem, mint mostani szorult helyzetéhez.
Légy nyugodt, Filip, felelt a király. Ha a méltóságom érzése immár terhes kezd lenni, akkor van nekem az ellen egy egyszerű módszerem. Csak ránézek arra a kis ajtóra, amely mögött szegény együgyű Károly ősömet meggyilkolták, és abban a pillanatban úgy kigyógyulok a nagyzási hóbortomból, mint ahogy a hideg fürdő lehűti a lázbeteget.
Ó, hát már menned kell, kedves barátom és mentorom, Sir Philip. De eljön majd az idő, amikor megunod azt, hogy ennek a burgundi bikának előadást tarts az állampolitikából neki, aki abból egy szót sem ért meg. És ekkor ne feledd, Philip, hogy van még egy barátod a francia király udvarában, ha ugyan élek még akkor. Valóban áldás lenne reám, és az országomra nézve, ha én téged a magam részére meg tudnálak nyerni. Oliver és Bájú bíboros kőszívű emberek, de kínozza is ám őket a lelki furdalás, amiatt a sok bűn miatt, amit életükben elkövettek, vagy amelyek elkövetésére engem ösztönöztek. Ellenben te, Filip, aki el vagy telve a múlt és a jelen idő tudásával és bölcsességével, te tudnál engem nagyjá, hatalmassá tenni, anélkül, hogy azért meg kellene szűnnöm erényesnek lennem.
Hát, nehéz vállalkozás, ami csak igen kevés uralkodónak sikerült, felelte Argenton. De azért az olyan fejedelmek, akik komolyan törekszenek e cél elérésére, végre is célhoz jutnak. De most már, ször, legyen készen, mert a herceg mindjárt itt lesz, hogy személyesen tárgyaljon felségeddel.
Lajos király hosszasan nézett Argenton után, mikor az távozott tőle, de amikor az ajtó bezárult mögötte, keserű nevetésben tört ki.
Ő beszélt nekem a bálnáról, amit egy szál zsinór segélyével lehet a vízből kihúzni,
elmélkedett a király.
No de hát én alaposan lefőztem őt. Azt hiszi, hogy amiért a pénzt nem fogadta el, hanem hízelgésekkel is megelégedett, már becsületes ember.
Ó nem, egy fikarcnyival sem becsületesebb, csak szegényebb.
De azért az enyémnek kell lennie,
mert valamennyi között ő a legravasszabb. Most azonban egy nemes vad közeleg, ezzel a leviatánnal szembe kell szállnom, amely most mindjárt fölbukkan a vízből, föltúrva maga előtt a hullámokat. Én azonban, mint az ügyes tengerész, előbb majd egy hordót dobok oda neki játszani, de szüntelenül lesem az alkalmas pillanatot, mikor üthetem a szigonyt az oldalába.